Szép jó reggelt! A tegnapi háttérzene a piacokon újra a remény zenéje volt. És ez nagyon érdekes figyelni nap mint nap, hogy a piacok azok, a piac az mindig táncol így a végletek között. Néha nagyon elmegy vagy fehérbe, vagy feketébe. Tegnap egy ilyen turnaround hangulat alakult ki, ami egy ilyen forduló állapot, lelki állapot lehetett esetleg a piacoknak.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.
Ma reggel, nekem itt az asztalomon van egy ilyen kalendár, amiket minden nap megnézem, és egy nagyon érdekes mondat van ott. A németből így szó szerint fordítva a magyarban, remélem, hogy ugyanaz a tartalmilag átjön. Ha a munka szenvedély és élvezet, akkor az nem munka. Nagyon-nagyon sok emberrel, akivel beszélgetek, kiérzik az, hogy neki így az élete két véglet között mozog, az egyik, amikor munkába kell menjen, tehát reggel, mikor bemegy az irodába, mindegy, hogy alkalmazott vagy vállalkozó, és ott teszi azt, amit kell tenni. És az ellenkezője ennek a szabadidő, a privát élet. Sajnálom, ha nem sikerül ebből a kellből kilépni, ez egy kicsi szó, de ez akkora nyomást ad a vállunkra, annyira belekényszerít helyzetekbe, ugyanaz, amikor valakivel beszélek így a podcastokról, és akkor nagyon sokszor jön az, hogy de ez kell így, ez kell úgy, ez kell ennek, ez kell annak, és a reflexből mindig ugyanazt kell mondjam, hogy nem, szerintem nem kell semmit. Ezek mind lehetőségek. És akinek az, amit tesz, csak akkor tudja megtenni, ha ezt rá tudja magát erőszakolni ezzel a kell kifejezéssel, akkor jobb lenne, hogyha megnézni, hogy mit kell tegyen, hogy leszálljon erről a szekérről. Idő, életidő pazarlás szerintem. Ezért érdemes keresni azt, hogy hol van az a passion, az a szenvedély, ami nem különbözteti meg ennyire, és azt lehet mondani, hogy egyszerűen csak vagyok. És azzal foglalkozom, amit élvezek. És ez így van a piacnak az állapotán is így gondolkozni, és megnézni, hogy mi történik, és ezt lefordítani az egyes portfóliókra, az ügyfelekkel beszélgetni. Szerencsére nem érzem munkának. A tegnapi nap, ez a reményjáték onnan jött, hogy a hétvégén Fauci, ez az amerikai egészségügyi minisztériumba a top ember, inkább így a Covid felelős is jelezte, amit a piac szeretne hallani, és ezért is megvolt a tegnapi pozitív reakció, hogy az Omikron verziója a Covidnak nagy valószínűséggel úgy tűnik, hogy valójában fertőzőbb, mint az eddigi mutációk. Az is érdekes azon elgondolkozni, hogy ez hogy tudott kialakulni, hogy miért sikerült elbújni a mutációnak hosszabb ideig olyan formába, hogy így radar alatt repüljön és csak most tűnjön fel, mert sok más mutációt figyelemmel tudunk követni, hogy hova alakul, és ez a verzió, ez kvázi elbújva tudott ebbe az irányba mutálódni, annélkül, hogy észrevegyük, és most meglepett, legalábbis a fertőzés oldaláról. De ami pozitív az egészben, azok a jelek, hogy nem annyira agresszív azután a betegség, mint például a Delta verziónál. És ez azt a képet erősíti, hogy a COVID kezd egyik oldalról ideális esetben gyengülni, a másik oldalról pedig mi hozzászokunk, tehát ez a a testünkbe lesz a vadállatból egy háziállat, és kibékülünk azzal, hogy közösen élünk, és csak gondoljunk bele, hogy hány nagyon fertőző gripavírus van, volt eddig is. Amikor jöttek a járványok, milyen gyorsasággal ez ellepte az országokat, a regiókat, de nem mind globális pandémia, hanem maximum endémia formájába. És ez a remény az, amit a piac szeretne hallani, mert csak a belegondolunk, és azt mondjuk, hogy most menjünk egy olyan időjátékba, hogy nem lenne COVID. Akkor mi történne? És hogy néznek ki a, hogy néznek ki a paraméterek a piacokba? Akkor gazdasági növekedésben vagyunk, benne vagyunk tovább is a digitalizációba és a digitális transformációba, ezekből adódik magába már a növekedés. Benne vagyunk tovább is a klíma megvédés elleni transformációba, lépésekbe, ami gazdasági növekedést jelent. Benne van a reopening, az újranyitásból egy olyan infláció, ami nem központi bankoknak az inflációja. Ennek ellenére a kamatok emelkedése jönne, és az egész kamat emelkedéssel összefüggésben azok a cégek, vállalatok, amelyek nincsenek eladósodva, nincsenek spekulációra felépítve, nem csak a jövőképet vettük meg, azok stabilabbak, tehát a value értékek stabilabbak, ha nem lenne COVID. És ez azért lényeges, mert ez adja meg a lehetőséget keresztül nézni az aktuális eseményeken, és nem túl fókuszáltan csak a hírekre reagálni. A piac napi szinten a hírekre reagál. Azt a kérdést kell feltegyük magunknak, hogy a normalizálásba hogy tudunk visszatérni ezt. Valamikor, meg kell nézem, az év elején volt egy podcast sorozat, amikor már ez volt a kérdés, hogy hogy tudunk egy 2020-as nagyon erős rebound, visszapattanás után belekanyarodni egy kvázi normálisabb piaci státuszba. Ez 2020-ban, 2021-ben azt lehet mondani, hogy elég szépen nem sikerült a normalizációba, legalábbis a tőkepiacot, amit érinti, belemenni. Miért? Túllőttünk. 2020-ban a piac túlszaladott. Erre egy pár azt mondja, hogy János, te őrült vagy, hogy túlszaladott, menjen ez így tovább, ez nagyon jó, hajrá parti, nekem kell a nyereség. Na. Fontos, hogy kimenjen a levegő ebből a túlerős partiból, hogy normális szintekre tudjunk visszatérni. És ez a kép is alakul ki, hogy az elmúlt napokban az a mindset alakult ki a múlt héten a Fed igazgatók megjelenése után, hogy esetleg a jövő héten, mikor lesz 15-én a Fednek a következő gyűlése, akkor akár nem csak 15 milliárd, kevesebb támogatással megy ki a piacba, lehet, hogy nem is 20 milliárd kevesebbel, hanem a piac egy pár napon keresztül már beáraszta az, hogy akár 30 milliárddal kevesebb támogatás lesz. Ami azt jelenteni, hogyha 30 milliárddal kevesebb a havi támogatás, akkor a valamikor 120 milliárd havi támogatásról azt jelenti, hogy ez a támogatás, ez nullára le tud csökkenni akár az első negyedév végére, ami azt jelenteni, hogy akár a kamatemelés az hamarabb tud jönni, ami azt jelenteni, hogy 2022 lehet, hogy nem csak két kamatemelés, hanem akár három is lehetne tervezve a Fed oldaláról. És ezt a piac nem várja ki, hogy 2022 eljöjjön, hanem már ezt előre, mint mindig asszimilálja, és az árafolyamokba beépíti. Tehát az, amit az elmúlt napokban is láttunk, és hetekben, pont ez lehet, hogy ez a kép, hogy mivel úgy tűnik, és a piac ettől fél, hogy a Fed, azok, akik a partit szeretik, azok a szemszögéből hibázna, és túl gyorsan, túl radikálisan venni vissza a likviditás támogatást, túl hamar emelni a kamatot, ettől, mivel megijednek, és azt mondják, ez nem jó, ez beárazza a piac csökkenő árfolyamokkal, és ha ez mégse történik meg, akkor jó volt, hogy ez a csökkenés megtörtént, mert akkor ezen a szinten újra normálisabban tud a piac tovább fejlődni, hogyha a hibát keressük, akkor ebből a szempontból nézve, hogyha most túl gyorsan kellene a Fed reagáljon, akkor nem most csinálná a Fed a hibát, hanem azt a hibáját, amit esetleg 2020 első negyedév végén elkövetett. Mert akkor abban a hangulatban jó lett volna a likviditás támogatást kezdeni lassan visszavenni, és akkor az első negyedéves piac lehűlése után nem futott volna annyira erősen túl a piac, akkor azt megsporoltuk volna magunknak. De hát Hetivári visszamenőleg ezt nagyon erős, nagyon egyszerű okoskodni. De ez a kép jó, ami most a szerintem, ami a piacokban kialakult, hogy megijedt a piac, és ezt beárazta. Az indexek nem is mutatják azt, hogy mennyire erős volt az elmúlt napokban a piaci korrekció. Hogyha megnézzük, akkor a nagy indexek, mit tudom, egy Standard & Poor's Index, vagy egy Nasdaq, alig 3-5% korrekcióba mentek bele, de ez a kép nem valós, mert ha mélyebben belenézünk, és a tegnap a nem a Standard & Poor's 500, hanem a Standard & Poor's 1500 vállalat kiértékelését, Bespoke Investment-től kaptam kézbe, akkor ez azt mutatja, hogy ebbe a szektorba benne levő cégek akár 20-25 szűk 30%-os korrekciókba mentek bele. Tehát az indexek azok valójában nem mutatják, miért az indexekben benne vannak a nagy heavyweight cégek, tehát a nagy súlyos cégek, amelyek inkább value cégek, és erről már ugye többször beszéltünk, hogyha ez a fordulás a piacban megvan, a támogatott piacból át egy egészségesebb, hosszú távú piacba, akkor a növekedő cégek sokkal jobban meg fogják ezt érezni, a növekedő szektor, ezt látjuk ugye a technológiai szektorban is, minden, ami spekulációra van felépítve, hirtelen hangulatból olyan eladási hullámok jönnek, amit csak kapkodja a fejét a piac és keresi a magyarázatot azután, hogy ez hol és miért történt meg. Tehát szinte minden, ami spekulációra van felépítve, ezt az elmúlt héten korrekcióba láttuk. A kedvenc szektorok is ugye a kriptovilágban is eddig érdekesen mozdultak. És hogy a growth az érzi ezt azon is látjuk. Van ugye Katie Woodnak az ARK Invest ETF-je, és ha ezt megnézzük, akkor ez az ETF az idén, 2021-ben, annak ellenére, hogy 2021 alapjában egy nagyon erősen növekedő piac volt, ami a value értékeket érinti, az ARK Invest 50%-át a COVID utáni rallinak elég szépen leadta, mert az ő portfóliában nagyon agresszívan, nagyon erősen a diszrupcióra, a reményre, a jövővízióra felépített cégek vannak benne, és aktuálisan visszatért így a 2020 augusztus-szeptemberi árfolyam szintekre. Tehát ez mutatja teljesen tisztán az, hogy ez a rotáció a piacokban ez tovább is nagyon erősen létezik, és az első indulás után a támogatásból nagyon gyorsan emelkedtek a technológia, a támogatásra, a hitelekre, a reményre felépített növekedő cégek, de most, ahogy közelítjük meg a normalizálódást, a további gazdasági nyitást látjuk, ez azt mutatja, hogy fordul vissza a piac nagyon erősen a value értékek irányába. Ez azt jelenti, hogy akkor ki kell dobni minden növekedő szektort? Nem, abszolút nem, hanem ezeket helyre tenni, megfelelően kezelni. Azok, akik az elmúlt hetekben, hónapokban jelezték, hogy oké, nekem csak egy technológiai szektorba elhelyezkedett portfólió elég, mert ezzel az elmúlt 10-15 évben mindent le tudtam győzni. Oké, ez hozzatartozik, akkor el kell fogadja azt is, hogy a hullámvasút ezekben a szektorokban nagyon-nagyon erős. A tegnap megjelent egy olyan hír is, hogy a felügyelet Amerikában Tesla ellen is, Lucid ellen is, tehát az elektromos autószektorba vizsgálatokat indított el, mert a transzparencia egy nagyon-nagyon kritikus kérdés, ami itt újra és újra felmerül. Lucid ugye egy SPAC konstrukción keresztül ment a tőzsdére, és pont a SPAC konstrukció az, amelyik megadja a cégeknek a lehetőséget, hogy megjelenjenek a tőzsdén anélkül, hogy mindent, ami a tőzsdére menetelhez szükséges lenne. Miért? Azért, mert egy SPAC konstrukció egy üres ház be van víve a tőzsdére, amikor ez be van vezetve, akkor nincs nagyon amit nézni, mert még nincs semmi benne. És csak pénzt gyűjt össze. Azután ebből a pénzből persze, hogy be lehet vásárolni olyan cégeket, amelyikek akkor nagyon hamar a tőzsdén tudnak lenni, anélkül, hogy meg lett volna a háttérszámok és minden paramétereknek az átvilágítása, és ez egy kritikus téma. A felügyelet jelezte ezt, hogy a jövő évben a SPECS konstrukciókat mind szétszedik, és mind megnézik, hogy mi is van benne, mert ez egy ilyen érdekesen kialakult piaci hangulatból jött, hogy ki tudtak bújni a cégek, és nem kellett azon végig menjenek, ami normális esetben szükséges lenne a piacokban. Tehát, hogyha megnézzük távolról, akkor érdekes ez a hangulat és az aktuális helyzet a piacokban, hogy egy szó, az, hogy eltűnt a transitory, a Fednek a kommunikációjából, mennyire meg tudta változtatni akár két hét alatt a piaci paramétereket. A piac hirtelen beárazta azt, hogy a likviditási támogatás gyorsabban kikerülne a piacból, mert érzi azt is, hogy ez már hosszabb ideje jó lenne, hogyha nem lenne már itt. Vagy legalábbis jobb lett volna már kezdeni hozzaszokni ahhoz, hogy ne legyen ilyen nagy likviditási támogatás. Ezért beárazza azt, hogy akár 30 milliárdot is, ha mond a Fed a jövő héten, akkor ez már nem lepné meg. A következő napokban ezt még ezen a héten látni fogjuk, hogy hallám melyik igazgató fog ezen a héten megjelenni, mit fognak ők mondani. És ezzel párhuzamosan a piac elkezd azzal a kérdéssel is foglalkozni, hogy akkor a kamatemelések a jövő évben hogy néznének ki, és ez melyik szektort érinteni. És itt JP Morgan, Morgan Stanley-nek a véleménye is összefoglalva ugyanaz. A value szektor az, amelyik ebből profitál, és csak hogyha az elmúlt hetet is megnézzük, akkor ezt láttuk, hogy a nagy, egészségesebb cégek, akiknek nincsen hitelük, azok sokkal jobban bírják ezt a fordulást. Kína még hirtelen a hét vége előtt lépett egyet, és azt a kamat csökkentést, amit a piac már várt augusztus-szeptemberre, azt a kamat csökkentést megtette, de ez inkább egy ilyen szimbolikus lépés volt. Tovább is lehet látni a háttérben, hogy Evergrande az lassan-lassan benne van az erózióba, a szétszedés megy, és a teljes kvázi fizető képtelenség kijelentése, ez úgy tűnik, hogy hetek vagy maximum hónap kérdése, és jön a következő ingatlanfejlesztő, amely problémák előtt áll, tehát itt a kamatcsökkentés az, amivel picitbe tud Kína segíteni, hogy ne legyen annyira éles a helyzet. És amikor ilyen piaci helyzet van, akkor persze, hogy tudunk a lehetőségekről beszélni, mert ez megadja a valószínűséget annak, hogy egy évvégi ralliba még akár erről a szintről bele tud menni a piac. Az idén beszéltünk sokszor arról, hogy a volatilitás nagyobb. Na hát, nagyobb volatilitást valójában láttunk. Az elmúlt napokban lehetett ezt látni, az elmúlt héten is, hogy a volatilitás index, ez nagyon-nagyon erősen ugrott, és magasabb szintekre is került, mint amit még akár szeptemberben láttunk, amikor ugye a piac is belement egy bizonytalanságba. Ilyen gyors rotáció, tehát a nagyon pozitív hangulatból, egy negatív hangulatba, ilyen gyors rotációt nem láttunk. A tegnap került ez a kiértékelés a kezembe. Mióta 2020 márciusa óta. És hogyha belegondolunk, akkor 2020 márciusában pont a pandémiának az első hullámába voltunk. Tehát hasonló volt a piaci hangulat, az átrendezés nagyon gyorsan a reményből a pessimizmusba, és mivel ez ilyen gyorsan történt meg, ezért az, aki ezután szeretne futni, már nem is kell elinduljon, mert most a piac már megint egy egész más irányba próbál visszafordulni, és a valószínűsége arra, hogy az évvégi rally elindul, ez általában a statisztikák szerint december 10 és 12 között a legideálisabb, tehát hogyha megnézzük a paramétereket, akkor még erre is megvan a lehetőség. De azért belenyugodhatunk, a következő veszélyek azért ott állnak a sarok mögött, hogy januárban valójában mi fog történni, ezt még meglátjuk. Több, ez is nem az én véleményem, hanem ugye az elemzők és a sajtóközleményekből vehető ez ki, hogy a titkosszolgálatok nagyon figyelnek január végére, állítólag elég konkrétan készül az orosz hadsereg Ukrajna oldalát támadni, és ez persze, hogy a piacoknak megint egy olyan téma lenne, ami nem tetszene, de hát még egyelőre ezt a piac félretaszítja, és azt mondja, hogy oké, okay, ez 2022, várjuk ki, most egyszer foglalkozunk azzal, hogy mi történik itt az év vége fele. És ettől független, hogyha ezeket így megnézzük és keresztül nézzünk a gazdaságon, akkor látjuk, hogy a globális gazdaság tovább növekedési módusban van, transformáció módusban van, erre megvan a likviditás, és erre érdemes a portfóliókat is újra és újra rátenni, nem csak ilyen rövid piaci mozgásokra és hangulatokra. Ezzel ma is kívánok mindenkinek kellemes napot, remélhetőleg egy vagy kettő vagy több jó kávét, és a viszonthallásra a hónap reggeli Kávézac podcastunkig.
Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.